Sziasztok, jó reggel! Köszönöm a türelmet! Ez nagyon jó volt. Igaz, hogy ez nagyon jó volt? Oké. Mondjátok a számot, ki mennyivel tartozik. Nekem még így ez jutott... Egyre nő, igen, egyre többen. Az jutott még eszembe, hogy... ehhez nem lehet hozzátenni ez. Igazi tea. A felét kiöntöttem, most látom. Nézzel, mondom, valamit folyik. Mert a pulpitus mozgatást azt a tea tudata nélkül csináltam. Ugyanez van az adóssággal, ugye? Ha nem vagyok a tudatában, akkor olyan, mintha nem is létezne. És a megbocsájtás, amit kapok, az ilyen olcsó. Hát azért én nem vagytok olyan rossz emberek, na. Hát az a szolga, az tartozott mennyivel? 9? Mindegy. 9 milliárd, de te, hát ne viccelj. Valami jelentéktelen kis összeggel. Értem, ez a példabeszéd nincs arányban veled. Nem tudom, voltak-e már rémálmaid, ahol zuhansz, vagy ahol mindenki elfordul tőled, ahol bezárnak, ahol elítélnek, bíróság, komoly emberek, szomorú arccal, kemény tekintettel, és azt mondják, hogy bűnös. Csattan a kalapács, és masszerek megfognak, és visznek. Nem csak tartozol, és elmész, és lelkiismeret furdalásod van, hanem az a tartozásunk, amivel emberként élünk mindannyian, kárhozatra ítél minket, kitaszítottságra, zuhanásra, szörnyű végre, jóvá tehetetlen veszteségre, végtelen adósság. És elengedték nekünk, szabadok vagyunk. Soha többet rettegés. És ha mégis, akkor az csak a visszhangja valaminek, ami már elmúlt. Úgyhogy annyira jó volt, amit Gyuri mondott, hogy egyrészt szabadok vagyunk. Hé! Hey! Hagyd abba a fizetést! Értem, hagyd abba! De amikor folytogatod a testvéredet, hogy adja meg neked, akkor is jusson eszedbe, hogy az egyetlen következmény, amit Isten vár, az, és ami jogos, ugye, ami olyan következmény, amikor feldobsz egy követ, mit vársz tőle, hogy leessik, ugye? Ugyanígy, ha valaki sok kegyelmet kap, akkor hálás lesz. Hálás lesz. Nem azért, mert hogy légy hálás, gyerünk, mert ez az én jutalmam, mondja Isten. Nem. Értem, ha nem vagy hálás, akkor nem látod, hogy mit kaptál. Akkor még mindig vak vagy. Akkor még mindig csak egy hamis mércével számolsz. A másik pedig, hogyha nem adod, amit kaptál, akkor se láttad, hogy mit kaptál. Akkor se érted a lényegét. Ugye? Ha kegyelmet kaptam, kegyelmet kezdek adni. Megváltozik a saját életemnek a gazdasága. A fogat fogért, szemet szemért elfből átmegyek a kegyelmet kegyelemre. Úgyhogy nagyon hálás vagyok Gyurinak, és azt gondolom, hogy tényleg imádkozhatunk azért, hogy mondjuk évente legyen egy tüdőembóliája, vagy nem is, az nem Lukas tüdeje, vagy valami ilyesmi. Mert isteni mélységek születnek, amiket aztán a mi nyereségünk. Én jövő héten megyek kórházba, úgyhogy... Nem, viccelek egy kicsit, de tényleg viccelek, tehát azért imádkozzunk, hogy ne legyen a Gyurinak, de gondoltál-e már arra, hogy amikor átmész az életedben egy nehézségen, akkor lehet, hogy nem magadért mész át rajta, vagy nem csak magadért. Mert bizony vannak gondolatok, amik sose bántják az ember agyát, addig, amíg nem kerül egy bizonyos helyzetbe. És az élet mindig felszínes marad, mindig sekélyes marad, bizonyos élmények, bizonyos időszakok nélkül. És a mi konformista világunk elítéli azt a környezetet, ami a jellemet leginkább pallírozza, a kényelmetlenséget, a fájdalmat, a szenvedést. És nem valamiféle mazohista fájdalomról és szenvedésről beszélek, amit keresnék, vagy valami ilyen marhasság. Nem. De az élet nehézségei egyszerűen csak ahogy vannak, és nem kell, hogy ezek nagy nehézségek legyenek, csak piszok megy a körmöd alá. De az volt az elvárásod, hogy sose megy. És ki vagy akadva emiatt. És akkor ez a fájdalom a szenvedésnek egy mértéke, ahol ha jó a hozzáállásod, Isten jellemet nevelhet beléd. És hidd el, hogy arra a jellemre neked van a legnagyobb szükséged. Az a jellem az, amivel az élet élhetővé válik. A körülmények sose tökéletesek. A körülmények, ugye épp a feleségemmel beszélgettünk tegnap, mondtam neki, hogy minden rendben van, drágám. És aztán így közbe fogalmazódott meg bennem, hogy de mit jelent ez, hogy minden rendben van? Hol a mérce, ahol azt mondjuk, hogy minden rendben van? És tényleg. Tehát, hogy ha van ruházatod, ha van hol aludnod, és van mit enned, elég egy meg vele. Ezt valami ilyesmit mond a Biblia. De ne viccelj. Ha minket beleraknának egy olyan világba, ahol csak lenne ruházatunk, lenne hol lehajtani a fejünket, és lenne mit ennünk, meg innunk, ott mi rituális öngyilkosságot követnénk el. A kis civilizált életmódunk alapján. De igazából Isten azt üzeni, hogy az, hogy rendben van, az egy olyan kategória, amit újra kéne gondolnod. Mert az életed öröme és örömtelensége nagy részben az elvárásaidon múlik. Hisz a minden rendben van, én azt gondolom, hogy minden ember saját magának szabja meg. Minden ember saját maga képzel el magának egy világot, amelynek esetleg semmi köze nincs a valósághoz, semmi köze nincs a boldogság kulcsához, csak én elképzeltem magamnak, hogy én így szeretnék élni, és úgy lesz, és a gyerekemmel, és a férjemmel, és a feleségemmel, és ez úgy lesz, és akkor ha így van, akkor van minden rendben. És Isten azt mondja, hogy ez egy budgyant elképzelés, amiből 10 tényezőből 9-nek semmi köze nincs semmihez, csak te találtad ki, és arra kényszerítesz engem, hogy az igazi út helyett, amin vezethetnélek, ezt a kretén kis elképzelést valósítsam meg, hogy te boldog legyél. Miközben alázatra lenne szükséged, ahol csak egyszerűen fel kellene ismerned, hogy bezártad magad egy elképzelésbe, ami igazából megkötözi Istent, és amely teljesíthetetlen, tehát gyakorlatilag le kéne állítanom minden szabad akaratot, mondja Isten, mindenkit meg kéne kötözzek, hogy senki hozzá ne érjen a te kis álomvilágodhoz, hogy abban te boldog lehess. De megjegyzem, a másik 6 milliárd is ezt mondja. Úgyhogy minden rendben van. Nem, ha így gondolkozol, sosincs se rendben semmi, és sose lesz rendben semmi. Ha van mit felvenned, ha van hol lehajtani a fejedet, és van mit enned. De ez nem ezt jelenti, nem aszkétizmus tanít Isten. Isten Salamon istene, akinek olyan gazdagsága volt, mint soha senkinek. Nem, ő alázatról beszél. Arról beszél, hogy ne te döntsd el, hogy mit jelent az, hogy minden rendben van. Minden rendben van azt jelenti, hogy Uram, itt állok előtted. Mit hoz a mai nap? Amit a mai nap a te kezeden keresztül hoz, azok a pillanatok, amikor foghatom a kezedet, amikor te mindent a javamra használsz, amikor láthatom a dicsőségedet, jóban, rosszban, akkor minden rendben van. Az élet él, az élet tele van élményekkel, eseményekkel, változással. Mi állandóságra vágyunk, de van is állandóságunk, Isten, az ő ígéretei. De ő vele, ha bemegyünk egy kis dobozba, ahol minden állandó, felrajzoltam a kis festményemet, ez az én díszem, itt van a kis csészém, a kis kávécskám, és ez az én kis világom. Megfosztom magam mind attól, amit Isten még készíthetett nekem. Nem tudom, ezt értitek-e? Rugalmasság, alázat. Uram, az élet nagyszerű, és remélem, hogy ma kényelmetlen lesz. És remélem, hogy a kényelmetlenség közepette én megláthatom azt az értéket, amit eddig sose láttam, valami újat, valahogy másképpen, valamit, ami túlmegy a mi kis civilizált világunk, igazából már kudarcot vallott értékrendjén. Hány olyan embert ismertek, akinek bár esetleg megvan mindene, egy panasz hang nem hagyja el a száját. Hálával él, aki dúsgazdag fickó, kiszáll a dögnagy Mercedeséből. Ezek a mercedesesek, ezek veszélyesek. És tudod, birtoka van, és vagyona van, és tiszta szavak, irgalom, szeretet jön belőle, kegyelem árad belőle, hálaadással van tele. Nem! Hogy értem? Szitkozódás, átkozódás, stressz, dű, mit tudom én, mindenféle, nem működik neki. Nem tudja az életét tökéletesre csinálni. Ezek csak ráadások lehetnek, hogyha belül minden rendben van. És Efezusiakhoz írt levél. 3.14. A kulcs. Hát ezt mindig újra fogjuk olvasni, amíg túl nem jutunk rajta. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen is földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint. Hallottátok? Én ezt amióta tanultuk 3 hete, vagy mikor, minden nap újra hallom. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint. A mérce, amely méltó hozzád, mekkorát kérj? A lehető legnagyobbat, ami kérhető. Kérj-e kisebbet? Nem. Ha kérsz, kérj olyat, ami az ő dicsőségének, Isten hatalmának a nagysága szerint valósul meg. Kérhetsz-e nagyobbat? Nem, ennél nagyobb nem létezik. Ez a legteljesebb kategória. Kérj az ő dicsőségének a gazdagsága szerint. Számíts arra, hogy amikor ő megad valamit, az az ő dicsőségének a gazdagsága szerint adatik meg. És én itt most megállok. Tudom, hogy ezt 3 hete tanultuk már. Nem ugyanazt fogom mondani. Nyugi. Van, akinek a pohár mindig üres, mindig félig üres. Ezt ismeritek, ugye? Ez már ilyen közhelyes. Okay. A pohár félig üres, vagy félig tele van. Van egy pohár, ami félig van, és te azt minek látod. És van egy ember, aki ránéz, és azt mondja, hogy te jó, még van egy kis vizem. A másik meg azt mondja, hogy a bánatban megint nincs vizem. Oké? Okay. És ezt tudom, ez a pessimista, optimista ember. Nem. Oké, okay. Ez így önmagában egy sekélyes dolog. De ne felejtsd el, hogy szabad akaratod van. Ne felejtsd el, hogy bármit, amit nézel, azt a te világképed, a te alapvető hozzáállásod és szemléleted szűrőjén keresztül nézel. És Isten egy csendes Isten. Isten egy visszahúzódó Isten. Isten nem erőszakkal, demagóg, kényszer módon neveli belénk a jellemét. Ő nem egy náci diktátor, vagy egy Sztálin, aki a kisgyerekekkel az iskolában mondogatja, hogy Sztálin a mi atyánk, és meg mit tudom én, miket csináltak. Nem tudom, emlékeztek erre. A harc ezen a földön Isten jelleméért folyik. Isten jelleme van vád alatt. Az ördög azt mondta, hogy Isten nem szeret. És Isten azt mondja, hogy úgy értem, csak leszek, aki vagyok, és a szabad akarattal bíró ember, akit manipuláció és erőszak nélkül érintek, szabad akaratát tisztelve fel fogja ismerni, hogy én ki vagyok. És az ő szája, az esküdszék, az emberiség esküdszéke fogja mondani, hogy Isten szent, hogy Isten szerető, hogy ő méltó a bizalomra. És nem az, hogy a hatalmával él vissza, mert az ördög ezt mondta, hogy hé, te erős vagy. Ha én lennék Sztálin, én is megparancsolnám, hogy mindenki szeressen. Téged csak azért szeretnek, mert megparancsoltad. És Isten azt mondja, nem. Nem érted? Bár én vagyok a leghatalmasabb, de most csendben leszek. Most visszavonulok. Eltűnök ebből a világból. Nem valóságosan harcolok az enyémért, azokért, akik megengedik, de nem fogom átlépni a szabad akarat küszöbét. Amire te igent mondasz, ember, azt megteszem. Amire nemet mondasz, hogy csendesen tanítlak. Meggyőzéssel, képekkel, Bibliával, pásztorokon keresztül, tanítókon keresztül, de manipuláció és erőszak nélkül. Valódi szabad akarat, amely felismeri, hogy a pohár, mi van a pohárral? Mi minden történt az életedben, ami szívás? Oké? Mi minden történt az életedben, ami lehet egy félig üres pohár? vagy mi minden történt az életedben, amit ha csak hittel nézel, akkor egy félig tele pohár. Te döntöd el. Te döntöd el, hogy milyen istenképet építesz magadnak. És légy óvatos, mert létezik egy olyan hozzáállás a szívben, amely mindent leront, amely mindenben a hibát keresi, amely mindenben gyanakszik, amely mindent megkérdőjelez, amely mindig pessimista. Isten kihozott minket Egyiptomból. Dicsőség Istennek. Egyiptomban rabszolgák voltunk. Napi 12 órát melóztunk, ütöttek, vágtak minket, a éhbérrel dolgoztunk. Dicsőség Istennek, kihozott minket Egyiptomból. Jövünk kifelé Egyiptomból, visszük a kis motyónkat. Oké, egy kilométer, két kilométer, Egyiptom már alig látszik, és szemben nincs semmi. Homok van, sivatag van, úgy értem, pusztaság. És a lépteink kezdenek lelassulni. Már tudom, hogy Isten miért hozott ki minket Egyiptomból. Már tudom, rá most jöttem rá, az apró betűs rész. Itt akar minket elveszejteni a pusztában. Itt fogunk meghalni. Ez az. Hogy hiszem, Isten épp hajtja végre a világtörténelem egyik csodáját, megmenti a népét, és a nép egy pár méterrel később mit csinált? Az öklét rázta és szitta Istent. Aztán Isten csodát tett, vizet fakasztott. Oké, az kicsit később volt. Előbb volt még az egyiptomiak. Jön a sereg. Ez az. Kihozott úgy, hogy utána itt mészároljanak le minket. És Isten nagyon aranyos volt, bezárta a zsidó népet, egy hegység, a tenger, és nem tudom, még egy másik hegység közé valahogy így. Egy ilyen teljes zsákutcába. Miért így csinálta? Ez milyen gonosz dolog. Tehát gondolj bele, hogy megijedhettek szegények. Tehát bezárt, de most komolyan, most nevettek, azt hiszik, hogy nevettek, de nem én. Végre valaki kimondja. Öreg nénik voltak ott, kisgyerekek. Értem, halálfélelmük volt. Ott sírtak emberek, ott jaj, veszékeltek emberek, ott készültek a halálra. Egy sereg jött lemészárolni őket. Kegyetlen, brutális emberek. És ők kisétáltak, mint hogyha egy koncentrációs táborból még a második világháború közepén egyszer csak kisétálnának, úgyhogy átmenetileg a nácik csak így nézik. Géppisztolyjal kezdjük be, így nézik, hogy elmennek a zsidó foglyok. És aztán, amikor 2 kilométerre elérnek, akkor kapcsolnak, hogy itt mi történt velünk, gyerünk, utána nyírjuk ki őket. Tehát az nem egy ilyen happy, tudod, egy ilyen mózesi kis történet, tudjátok, kivonult a zsidó nép Egyiptomból. Nem, az halálfélelem volt. Amikor ott be voltak szorulva, és jött a sereg, oké? És Isten ellen fordultak. Azonnal, a pohárról azonnal látszott, hogy félig üres. És tudod, mint tűnődöm, hogy Isten miért nem úgy csinálta, hogy előre kinyitotta a vörös tenger? Csak egy kis időzítés. Ha? Nem? Ha a vörös tengert, mondjuk, mit tudom én, 12 órával előbb nyitja szét, akkor ugye sétálnak a zsidók, és azt mondja, szét van nyílva a vörös tenger. Aztán szépen lesétálnak, nincs semmi stressz, nincs semmi beszorítottság, átsétálnak, és kész. Nem? Nem így, most legyetek őszinték, nem így kellett volna? Mit kell szegényeket ijesztgetni? Tudjátok, hogy állna akkor ez most a Bibliában? Isten kihozta a népét, hogy a pusztában veszeltse el őket, de a dörzsölt zsidók találtak egy ösvényt a Vörös-tengeren. Oké, Isten egy csomó mindent azért csinál furán, mert mi olyan vastagnyakúak vagyunk, olyan, nem is tudom, magunkra nézőek, hogyha nem a legszélsőségesebben, a lehetetlen pontja után ment meg minket, akkor mi mentettük meg magunkat. Akkor az nem Isten volt, az mázli volt, az szerencse volt, oké? Tehát Istennek muszáj úgy csinálnia, hogy nyilvánvaló legyen. És aztán átvitte őket, csoda történt, elpusztult a sereg, és a túloldalon nem volt víz, akkor megint megátkozták az Istenüket, akkor Mózes a sziklából vizet fakasztott, azt is elfelejtették. Félig üres volt a pohár, oké? Félig üres volt a pohár, mindig. Vigyázz, ha ilyen gondolatokkal élsz. Oké? Vedd észre a fejedben, amikor ott van benned, ehhez, hogy úgyse, tudom én. És van benned egy kép, amely lehúzza Istent. Vigyázz ezekkel a gondolatokkal. Tudod miért? Mert szabad vagy. És a te hited szerint lesz. Isten úgy döntött, hogy nem fogja felülbírálni a hitedet. Ha te azt hiszed, hogy ő egy kegyetlen úr, aki ott is arat, ahol nem is vetett, ha azt gondolod, hogy az életben ő csak azért vezetett oda, ahol most vagy, hogy ott pusztíthasson el, akkor csendesen kérlelni fog, hogy ne gondold ezt. Juss új felismerésre, mert nem tehetek többet annál, mint amennyit te megengedsz. Mert manipuláció lesz, mert erőszakosság lesz. Neked kell rábólintanod, neked kell kinyitnod a zárat. Én kopogtatok, de nem törhetem rád az ajtót. Higgy nekem, mert ha nem hiszel, akkor a te hited szerint kell, hogy legyen. És persze Isten a maga kegyelmében még minket hitetleneket is, akik megkérdőjelezzük őt, akik megvádoljuk őt, akik igazából bizonyos értelemben szemen köpjük őt. Gondolj bele, valaki, jön egy tűzoltó, ég a ház, és az élete kockáztatásával kiment, ketten jöttek, beérted, az egyik ott veszett, a másik kihozott, és te pedig, ahogy kiérsz, orba vágod, és elküldöd a nénikéjébe, hogy mert hozzád nyúlni, és eleve micsoda elbánás ez, hogy amikor cipelt kifelé, megnyomta a kezedet, és föl fogod jelenteni. Ez nagyjából az. Oké? Okay? És Isten türelmes, Isten azt mondja, hogy ne gondolkozz így. De neked mondom, hogy ne gondolkozz így. Légy óvatos ezzel. Mert ez a szellem ott van, ez a kísértés, ez a kivetítés, hogy Isten, te bízol benne, ez ott van. És ha elhiszed, ha forgatod a fejedben, ha forgatod a szívedben, ha az Isten képed elkezd egy ilyen megkérdőjelezhető, egy ilyen velünk kitolni akaró, egy ilyen kis második gondolatokkal működő Isten képévé alakulni, akkor a te poharad mindig félig üres lesz. Akkor a kéréseid nem Isten dicsőségének a nagysága szerint lesznek, hanem a kéréseid mindig ilyen kis, add meg nekem, Uram, de úgyse fogod. És tudod, hogy lesz? A hited szerint lesz. A hited szerint. Könnyekkel Isten azt fogja mondani, hogy sajnálom, itt van a kezemben, de nem engeded meg, hogy odaadjam. Te nem engeded meg. Te azt mondod, hogy te egy olyan vagy, aki ott tartod a kezedben, és ott fog megrohadni a kezedben, sose fogod odaadni, mert tudom, hogy milyen vagy. És Isten azt mondja, hogy a te hited szerint kell, hogy tegyem. Ez a szabály. Szabad akarat. Az emberi méltóság, az emberi nagyság alapkategóriája. Gondolkodás. Önkritika. Ez a kulcs. Pál meghajtotta a térdét, és kért, de hogyan? Hogy Isten adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő szelleme által. Hogy a Krisztus lakjék a szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Halljátok ezeket a szélsőséges szavakat? Itt semmi középút nincs, itt semmiféle megalkuvás nincs. Teljességről beszél. Isten mindent átfogó teljességéig. Teljességre akar juttatni minket. Nem is tudom, hogy ez mi mindent jelent. Hogy mit jelent teljesnek lenni? Nem tudom. Olyan sokáig voltunk nem teljesek, hogy már nem is tudjuk. Hozzá kapcsolunk ehhez a kifejezéshez egy csomó mindent, de Isten azt mondja, hogy ez ismeretet meghaladó szeretet. Valami, amit mi még nem láttunk. Valami, ami túl van a kategóriáinkon. És hogyha ezt a nálunk nagyobbat mi lezsugorítjuk a saját mércénkre, a saját értékeinkre, a saját kategóriáinkra, akkor ellehetetlenítjük. Mekkorát adsz nekem, Istenem? Óriásit. Azaz 10x10-eset? Nem. Nagyobbat. 11x10-eset? És Isten azt mondja, hogy nem érted. akkorát adok, olyat adok, mennyiségben, minőségben, ami számodra elképzelhetetlen. Muszáj, hogy alázatot tanulj. Muszáj, hogy azt mondd, kértem, Uram, és ha a kérésem alapján úgy adok hálát, amit eddig tapasztaltam az életben, nem hívőként, amit eddig tapasztaltam a többi embertől, aki sokat vétkezett ellenem, mindannyiunkon ejtettek sebeket. Ki az, aki nem ejtettek még sebeket? Mindannyiunkon ejtettek sebeket. Emberek, oké? Mi önmagunkon. Ha úgy adok hálát, ahogyan azt az eddigi tapasztalatom indokoltá teszik, akkor bekorlátozlak téged. Akkor valójában azt mondom, hogy te nem az vagy, aki vagy. Akkor azt mondom, hogy te is csak egy önző, zsugori kis alak vagy. Egy ilyen gazdag fickó, aki játszik a hatalmával, és velünk packázik. És mert tiéd a hatalom, hozzád kell, hogy jöjjek, de úgyse az vagy, akinek mutatod magad. Mert senki sem volt eddig az. Eddig senki nem volt. Mindenki csalódást okozott. És muszáj, hogy megállítsd ezt a gondolkodást. Muszáj, hogy azt mondd, hogy állj, emlékeztek az alázatról, mit tanultunk? Én tévedek. Itt van ez a gondolat bennem. Kértem tőled a te dicsőséged gazdagsága szerint, és egyszer csak megjelent előttem a te dicsőséged, és akkora volt, mint egy mazsola. És azonnal azt kell mondanom, hogy állj, ez nem az én gondolatom. Ez nem Isten gondolata. Állj, én tévedek. Én tévedek, én bekorlátozlak. Te, neked van igazad. Ne, semmit se tudok úgy, ahogy tudnom kéne. Új mérőzsinór kell. Új mérce. Nem 10x10-es, hanem mekkora, Uram? Mivel mérjük? A szélességét, a hosszúságát, a magasságát, a mélységét a te szeretednek. Hogyan bánsz velem? Minden a te kezedben van. Amikor a te kezedben van minden, akkor hogyan bánsz velem? És muszáj ezt a képet mindig felülbírálni. És ezt mondtam, hogy a kereszt az a kép, ahol a helyére kerülnek a dolgok. A kereszt, emlékeztek? Az nem egy vallásos szertartási hely, hanem egy kivégzési hely, egy brutális hely, ahol Isten épp helyetted hal meg. Emlékszel még a tárgyalásra? A szomorú arcokra? A kemény tekintetekre? Amikor megfognak és visznek? A keresztre visznek. Az a te kereszted. Az az a hely, ahol neked kéne meghalnod. Csak nem 3 nap alatt, hanem 300 év alatt. Vagy örökkön örökké. A halál helye, a kitaszítottság helye, a szégyen helye, a szenvedés helye. Menj a kereszthez. De nem meghalni, mert nem neked kell meghalnod, hanem Isten halt meg ott. És amikor megkérdőjelezed a jellemét, akkor csak ezt a kérdést tedd föl. Ha te tényleg az vagy, akinek a világ mond téged, akinek az én kis sebzett lelkem is mond téged néha, akkor mi a bánatot keresel te azon a kereszten? Akkor hogy kerülsz oda? Összeegyeztethető? Hogy egy önző, velünk packázó ember szó nélkül hagyja, hogy letépjék a húst a bőréről, a testéről, hogy kitépjék a szakállát, amivel megy a bőr is, hogy véresre, felismerhetetlenségig torzra verjék az arcát, hogy aztán átszögezzék és föllogassák egy durva keresztre, ahol egy brutális kínhalált hal, és közben 4-7 állítása van, és mind a 7 törődés, mind a 7 megbocsájtás, mind a 7 olyan, amit a legjobb barátod, a melletted elkötelezett, leginkább önfeláldozó ember sem mondana talán soha. Isten az, aki Jézus Krisztus. Olvasd az evangéliumokat. De nem mint valamiféle vallásos történetet, hanem olvasd úgy, mint annak a személynek a történetét, akin a te jövőd múlik. Akinek a jellemén, akinek a jelleme ki van hívva, akinek a jelleme vád alatt van, akinek a jellemét a te esküdtszéki kijelentésed védi meg, vagy támadja meg. És akiről, ahogy gondolkozol, az vagy a szégyened, vagy a dicsőséged. És Ne azért tedd, mert a vallásod előírja, hogy hát dicsérnem kell az Urat, hát persze, mi keresztények hálásak kell, hogy legyünk, még akkor is, ha belénk rúgnak, mert belénk rúgnak. Ugye hát Isten is belénk rúg, de mi azok a keresztények vagyunk, akik hálások. Nem, ez képmutatás. Ez, úgy értem, egy szó jutott az eszembe, amit most nem fogok kimondani. De kimondom, a legundorítóbb gondolkodás, amit el tudok képzelni. Hogy értem? Nem, akkor mondd azt Istennek, hogy figyelj, nem hiszek benned. Szerintem kitoltál velem. Gyerünk, pereljünk. És Isten azt mondja, rendben, pereljünk. Hadd mutassak neked valamit. Légy ezzel kemény. Légy olyan ezzel, hogy valóban lásd őt. És belülről ismerd fel, hogy ő kicsoda. Mert csak ezzel változik meg a valóságod. Az, hogy te milyen valóságban élsz, hogy van-e okod optimizmusra, hogy van-e okod reményre, egy szebb jövőt, egy szép jövőt várni, az azon múlik, hogy kicsoda Isten. Ezt mostanra már kell, hogy tudd. Az övé minden hatalom. Kész, ennyi, azt csinál, amit akar. Úgyhogy, ha a dolgok nem mennek jól, akkor azt tudod, miért van? Mert mégiscsak egy olyan. Oké? Vigyázz, hogyan gondolkozol. A saját sorsunknak vagyunk az elrontói. A zsidó nép, tudjátok, hogy miért cirkulált 40 évig a pusztában? Ismeritek a sztorit? Tudjátok miért? Mert ezt mondták, hogy Isten, te nem, te csak egy, te az vagy, akinek az ördög mond. Azért hoztál minket ide, hogy itt pusztuljunk el. És aztán, amikor ez a legnagyobb vicc, hogy amikor egy pár nappal később ott voltak az ígéret földjén, akkor azt mondták, hogy te normális vagy. Normális vagy, ide akarsz bevinni minket? Jól van, tejjel, mézzel folyik meg minden, meg akkorák a szőlőfürtök, hogy csak rúdon két ember tudja elvinni. De nem láttad az ellenséget? De nem láttad? Mi csak sáskák vagyunk előtte. Te oda akarsz bevinni minket? De várjál, nem, össze vagyok zavarodva. Nem 3 nappal ezelőtt nyírtam ki egy egész egyiptomi sereget? Nem? Ahó, van itt valaki? Hogy értem, ennyi volt az egyiptomi sereg, nem emlékszel? Tudom, kardot se kellett fölvenni, semmit. Nem tudod esetleg elképzelni, ha? Hogyha ezt megcsináltam tegnap előtt, akkor holnap után is megcsinálom, ha?
Há, nem, mi tudjuk, hogy te mit akarsz.
Hát, öregem, akkor itt fogsz megdögleni a sivatagban. Ez az egyenes beszéd. És ez van, oké? Legyen a te hited szerint. Akkor maradunk. Oké? Király, ügyes vagy. És azt hiszed, hogy ez vicc? Tehát azt hiszed, hogy ez vicc? Ez a szabad akarat törvénye. Ez nem Isten, ez Isten, az az Isten, aki tisztel téged. Azt hiszed, hogy a tisztelet az csak előjogokkal jár? Felelősséggel nem. A gyerekek gondolják ezt, amikor kezdenek felnőni. Minden jogot akarok, gyerünk, engedj szabadon, hadd menjek, ahova akarok, akkor jövök haza, amikor akarok. Ja, meg a zseppénzt kérlek. Meg, hogy nem akarok otthon dolgozni, meg én nem vállalok ilyen felelősséget. A felelősségnek két oldala van. Oké? A szabadságnak két oldala van. Jogok és felelősség. És Isten azt mondja, hogy nem veszem el azt, ami a tiéd, ami olyanná tesz, amilyen én vagyok, szabaddá. De a felelősségedet is meg kell, hogy hagyjam ezzel. Szabad vagy, és a szabadságoddal felelős. Vigyázz, hogyan gondolkozol. És ez az ima, amely a belső emberünket akarja megerősíteni, erről szól, hogy Krisztus lakik a szívedben, hogy megismerd őt, hogy lásd őt, hogy az ő jelenlétében ébredj föl minden reggel, annak a mindenható Úrnak a jelenlétében, aki amikor lőnek rád, eléd ugrik, aki amikor pofán akarnak vágni, ő tartja oda az arcát, aki amikor megtagadod őt, és zokogsz a sarokban, bűntudatban odaül melléd, és azt mondja, hogy nem ítéllek el. A szerető Isteneddel kell, hogy élj. Mert akárhányszor elhiszed az ellenség hazugságát, aki megkérdőjelezi őt, annyiszor fosztod meg a saját életedet attól az erőtől, attól a szabadságtól, attól az ismeretet meghaladó szeretettől, amit ő gyakorolni akar feléd. de az engedélyed nélkül csak korlátozottan teheti. De miért teheti csak korlátozottan? Micsoda kitolás ez? Ne tegye korlátozottan. Én engedélyt adok neki arra, hogy megáldjon. De úgyse fog. Hát miért? Azért, mert amikor jön egy ügynök, akinél ott van az életedet megváltó kütyű. Jó áron. Oké? Okay? Csönget, jó napot kívánok. Gipsz Jakab vagyok, és szeretnék önnek bemutatni egy terméket. Kifelé innen, tudod, és masszerek, és dobják ki. És ezt csinálj, visszajön minden második nap, és masszerek már nem is kérdeznek téged, csak dobják ki. A kütyüje megváltoztatta volna a cégedet, az életszínvonaladat, mindent. Te meg se hallgattad. Nem vetted meg. Nem lett a tiéd. És utána, amikor életed végén küszködéssel és verejtékkel teli élet végén megtudod, hogy volt ilyen kütyű, csak te sose tudtál róla, akkor elkezded vádolni ennek a kütyűnek a gyártóját, hogy miért tartott a titokban. És a kütyű gyártója előveszi a katalógust, a legjobb ügynökünk, 244-szer volt az ön cégénél. A kórházi kezelések után szabad akarat. Nem tudom, érted-e? Te döntöd el, hogy minek hiszed azt, ami az ami. Okay. De te azt gondolsz róla, amit akarsz. Ez a helyzet. Attól nem változik meg. De amit te gondolsz róla, Isten úgy kell, hogy viszonyuljon hozzád. Nem is gondoltam, hogy ez itt van Efezusiakhoz írt levélben. Oké, hogy képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt. Ez a képesség nem születik meg, ha a belső embered nem erősödik meg, ha Krisztus nem lakik a szívedben hitáltal. Enélkül nem vagy képes felfogni. Nézed, és az egész egy ilyen, mi ez? Ez nem működik. Ez ilyen, sose néztél oda. Sose vetted komolyan. Sose fogtad meg igazán. És a veszteség, ami éri az életedet, az nem Isten felelőssége. Az nem Isten felelőssége. Az nem, nem Isten felelőssége. Oké, és a másik oldal nagyon egyszerű. Mert amikor csak azt mondod, hogy ó, Uram, és ennyi az egész. Jön egy gondolat. Százszor gondoltam már, ezerszer. Tudod mit? Most az egyszer ellenállok. Hallom, és érzem, és érzem a vádat, ami jön, és megint tudnám rázni az öklömet, de csak ennyi józanságot megtartok, hogy tévedek, Uram. Most ki fogom mondani, hogy menj a fenébe! De tévedtem, ne haragudj, menj a fenébe! Tévedek, ne haragudj, Uram! Nem mondok igazat, javíts ki, mutasd meg, hogy hol tévedek, de azt érzem, hogy el kéne, hogy küldjelek a fenébe. De Uram, tévedek, az érzéseim tévednek, be vannak ragadva, és ami én belőlem jön, és nem az, amit te tanítottál, az egyszerűen nem igaz. És ez nem demagóg, hanem honnan van az információm? Hol van hitelesebb információm rólad? Ennél. Csak egyszer ezek ilyen érzések, ezek ilyen hamis nyomok, ezek azok, amiket nem akarok gondolni. Bocsáss meg, Uram, mutasd meg, hogy mit kéne gondolnom. Mutasd meg, hogy hogyan tudom magam nem bezárni a saját kis beteg gondolataim közé. Segíts nekem. Csak ennyi az egész. Ez az egy szó, ez az egy mondat. Én tévedek, Uram, és neked igazad van. Ezt meg tudod jegyezni, ezt a mondatot? Ezt az egy mondatot meg tudod jegyezni? Minden gondolatmeneted elejére? Bármi is jön most. Ha nem az, amit te mutattál, ha nem az, ami írva van, ha nem az, amiről tudom bizonyítani, hogy igaz, már pedig erről a könyvről tudom, akkor tévedek, Uram. Akkor tévedek, és neked van igazad. A szárnyadat összeom. Te taníts engem. Nem én dumálok, te dumálj. Nem én osztom az eszed, te osszad. Nem én formálok át téged a saját képemre, hanem te formálj át engem a tiédre. Értitek ezt? Az életetek múlik ezen. Értitek ezt? Az, hogy hívő vagy, a mennybe visz téged, ez csodálatos. Dicsőség Istennek. És egy csomó jóság utol fog érni, de ha egész életedben menekülsz az előző, ellenkező irányba, mint ahogy megteszem, hogy tudjátok, hány területe van az életemnek, ahol hitetlenségben élek, ahol azt látom, hogy kit érdekelnek a szőlőfürtök, kit érdekel a nagy dinnye, az ellenség. Azt látom, csak azt, és félek. És ha te közelebb viszel hozzájuk csak egy centivel is, akkor te nem szeretsz engem. És Isten azt mondja, hogy ne viccelj, de hát ott az élet. Ott, hogy értem, a sivatagban akarsz? Hát ha gondolod, maradhatunk, csináltunk már ilyet. De az nem lesz jobb. Ott nem látod a dicsőségemet. Ott nincs semmi, csak az a nyomorult, hétköznapi, szürke élet, ami elől mindenki menekül. Én tévedek, Uram. Bármennyire is megvagyok ragadva a tévedésem mellett, bármilyen erős érzelmek tudnának most kiállni a tévedésem mellett, akkor is tévedek. Tévedek. Semmit se tudok úgy, ahogy tudnom kéne. Úgyhogy csendben vagyok. A számra teszem a kezemet, és én kérdezlek, és te taníts engem. Juttass el új felismerésre. Tudjátok, hány embernek nem működik a kereszténység? Tudjátok, hány ember jut el oda, hogy hát én ezt próbáltam? Sokkal többen, mint hinnétek. És nincs, nem nagy a különbség. Nem nagy a különbség. Ott volt minden Isten tiszteleten. Hallott mindent. Tudjátok, nálam nem nagy a különbség. Értem, tudjátok, milyen könnyű? Milyen könnyű azt gondolni, hogy... Hát ezt nem hallottam már 800-szor, akkor egyszer sem. Hogy értem. De nem kell 800-szor hallani, egyszer is örökre működik. Csak miután 800-szor hallottad, se éled még egy pillanatra sem. És ez a különbség. És csak hogy értsétek, ez nem egy munkaprogram. Tehát ez nem most, akkor mégiscsak jó kereszténynek kell lenni. Nem, ez csak egyszerű gondolkodás. Tehát ennél egyszerűbbre nem lehet. Mit gondolsz rólam? Oké, mit gondolsz rólam? Van egy pici igen? Egész pici van? Nem. De igen, egy kicsi igen. És Isten már elkapott. Hopp, ott volt egy igen. Ha, láttátok? Angyalok, ott volt egy igen. Cik, megvan. Megáldottam. Hogy történt ez? Ott volt egy zavart pillanatod, amikor hittél. Ezt érted? De van, akinek nincs soha. Vannak területek, amiket lefalazunk. Megvan az elképzelésünk. És Istennek nincs szabad keze. Nem akarjuk ezt. Nem akarjuk, hanem meghajtjuk a térdünket. Pál is ezt csinálta. Ő meg tudja változtatni magát? Meg tudja változtatni az efezusiakat? Én meg tudom változtatni magam? Nem. Meghajtom a térdemet. És kérem a dicsőség Urát, hogy az ő dicsőségének a gazdagsága szerint erősítse meg bennem a belső embert, hogy Krisztus lakjék a szívemben hit által. És mindez az ő szelleme által történjen, mert én egyedül nem bírom. Ő csináld meg valahogy, úgy értem, itt van az engedély. Itt vannak a kulcsok, bejöhetsz. És ő elvégzi. Egy valódi belső átalakulás. De kívánd ezt, kérlek, kívánd ezt, szomjazd ezt. Esténként, amikor lefekszel, és egy kicsit boldogtalan vagy, és szeretnél álmodozni egy picit, hogy gondoljak egy kicsit szebb gondolatokat, akkor tudod, miket keres? Ezt keresd, hogy Isten jön, és a belső emberedet megerősíti, hogy Istenen elmélkedhetsz, és meglátod őt, és az élet egyszer csak olyannak látszik, amilyennek Isten csinálta. De az nem látszódhat addig, amíg te nem akarod, amíg te nem keresed, amíg te ezt nem öleled magadhoz, nem érted, hogy lehetetlen? Szabad akarattal bírsz. Időt kell adnod neki, hogy bevésse a szívedbe az új életedet. A hit pillanatai adják ezt az időt. És az életed soha többet nem lesz ugyanaz. Soha többet. Soha többet. Mennyei atyánk, arra kérünk téged, hogy Ne hagyd minket meghalni a sivatagban. Ne hagyd minket a pusztában. Nem akarjuk magunkat kirekeszteni. Segíts nekünk kijutni innen. Segíts nekünk kijutni innen. Az ígéret földje az a hely, ahova valók vagyunk. A tejjel mézzel folyó Kánaánba. Legbelül minden porcikánk erre vágyik. És csak van egy részünk, amelyik fél az ellenségtől, amely fél a vesztességtől, amely megjárta már, amely megsebződött, és csak ne engedd, hogy ezzel a felünkkel döntsünk. Itt hitetlenek vagyunk, hogy ne lennénk. De segíts a hitetlenségünkön. Nem bízunk benned, gyanakszunk. De méltó vagy a bizalomra. Csak még sokkal többet kell élnünk veled, hogy a szívünk hozzád idomuljon, hogy a szívünk begyógyuljon, hogy bátrak legyünk, és merjünk élni mind azzal, amit te adsz nekünk. Ez nekünk lehetetlen. De neked lehetséges. Kérjünk, segíts nekünk, Urunk. Segíts a hitetlenségünkön. Segíts bízni benned. Segíts a te dicsőséged gazdagsága szerint kérni. És ha valaki hallgatja ezt a felvételt, akkor az első kérés, amit Istentől kérned kellene, az az örök élet. Az adósság elengedése. 9 milliárd dollár. Egy megfizethetetlen adósság. Az életeddel tartozol neki, és ő elengedi, ő visszaadja, ő megfizeti. Csak mondd azt neki, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Bocsásd meg a bűneimet, és adj nekem örök életet. Egy egyszerű ima, csak ennyit kell tenned, szabad akarat, amely elfogadja azt, amit Isten már megtett, és ő elengedte az adósságodat. Aláírod a papírt, elfogadom a kegyelmet, és a kegyelem a tiéd. Fogadd el Istent, fogadd el Jézus Krisztust. Ő a megváltód. Adj örök életet. És mi, akik hívők vagyunk, pedig azt kérjük, hogy soha ne felejtsük el a keresztet. Soha ne szűnjük meg látni a haldokló Istent, aki értünk haldoklik, aki helyettünk hal meg, aki, hogyha önmagát, ha az Atya a fiát nem kímélte, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent? Hogy lehetünk vakok, hogy megvádoljuk, hogy megkérdőjelezzük, hogy megcsorbítjuk, ha önmagát nem kímélte? Segíts a hitetlenségünkön. És áld meg az életünket. Áld meg az életünket, minden részletét, a kapcsolatainkat, a családunkat, a vállalkozásunkat, a gyerekeinket, a szolgálatunkat. Áld meg az életünket, az egészségünket, minden részletét. Hadd hordozzuk a te dicsőségedet. Csendes hitben, hitetlenség helyett. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Oké. Köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsájtva.